Köszöntöm a gyülekezetet szeretettel. Kicsit én is stresszben vagyok, megmondom őszintén, mert olyan dolgot fog megpróbálni, ami nem biztos, hogy sikerülni fog. Ugyanis elkezdtem a proféciákról beszélni egy hónappal ezelőtt, és nagyon belebonyolódtam, de olyan szinten, hogy le kellett álljak velem, az összes időmet elvette. Tehát, hogy olyan mélységek vannak, ugye eleve visszamenni a héber szövegekig, eleve a történelmi kontextusokat megnézni, a régészeti dolgokat, hogy olyan mélységek nyíltak ki előttem Dániel proféta könyvvel kapcsolatban, amelyek nincsen alsó határa, én most úgy érzem egyébként. És most összefoglalni szeretném Dániel 8-9-et egy olyan helyzetben, amikor a hallgatóság nincs felkészülve erre az egészre. Csak az, aki beszél. Tehát ezt úgy értem, hogy amikor foglalkoztok egy témával, akkor nagyon belemélyedtek, ugye? Átjár a szellemiség, meg fel vagytok villanyozódva attól, amit így megértettetek, és itt teljesen extázisban vagytok, legyen ez bármilyen téma. És hogyha mondjuk át akarjátok azt adni valakinek, szülő, testvér, rokon, gyülekezet, akkor ők a nullán vannak, és onnan kell őket felhúzni valahogy addig a szintig, hogy átérezzék azt, amiről te beszélni akarsz. És ez borzasztóan nehéz. Tehát most a gyülekezetbe eljöttetek, és jó, hogy itt vagytok, de mindenkinek tele van a feje gondolatokkal, szombatiskolával, mi lesz az ebéd, mit csinálunk délután, kiránduljunk, vagy inkább kicsit pihenjünk le. És én megpróbálom itt nektek mondjuk egy 30-40 perc alatt átadni azt, amivel az elmúlt egy hónapban foglalkoztam. Tehát ez borzasztóan nagy kihívás, és ezért mondtam azt, hogy lehetetlennek tűnik, de meg fogom próbálni, és ezt így számítsátok be majd a csetlésbotlásaim közé, létek kedvesek. Szóval a mai alkalommal egy beteljesedett proféciával szeretnék foglalkozni. Előzményként annyit szeretnék elmondani a témához, hogy Jeremiás, ugye egy zsidó proféta volt, ezt tudjuk, időszámításunk 605-ben közvetlenül a babiloni fogság előtt, amikor Nabukodonozor király megjelent Jeruzsálemben, megjövendőlte azt, hogy lesz egy fogság, ahol majd a zsidókat elviszik Babilonba, és 70 évig fog tartani. Jeremiás megjövendőlte. És Jeremiást nem vitték el Babilonba, Jeruzsálembe maradt a zsidókkal, többi zsidóval, és amíg lehetett, szorgalmasan küldte az üzeneteket Jeruzsálemből Babilóniába, az elhurcolt zsidó vénekhez, és tartotta bennük a lelket. Miket küldött Jeremiás? Fel tudunk sorolni egy pár igét, hogy milyen üzeneteket küldött Jeremiás a zsidóknak Babilonba? Mondok egy párat, jó? Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Szóval azt mondja még Jeremiás, hogy és kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Szóval azt mondja még, ezt küldötte a futárral, hogy kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Gyönyörű, klasszikus bibliai igék ezek, nem? És ezek kivétel nélkül mind Jeremiás könyvéből származnak, és a babiloni fogságban élő zsidóknak. Tehát hogyan gondolt Isten azokra az emberekre, akiket elküldött? Gyűlölettel, meg haraggal? Nem, hogy na most megkapjátok azt, amit érdemeltek. Nem értékeltétek, hogy itt voltam, nem így gondolt Isten rájuk. Így gondolt Isten rájuk. És ez volt az oka a babiloni fogságnak sajnos. Azokat hurcolták el Babilonba, akik felől még volt némi remény az Isten ellenes lázadás szempontjából, értem. És nem volt Istennek más lehetősége, hogy megmentse a zsidó népét a teljes pusztulástól, ugye attól a teljes pusztulástól, ami a kánaani népek szintjére züllesztette le őket, és ugyanazon a szinten voltak a zsidók, amikor Babilonba mentek, báványimádás, gyermekáldozatok, beszögelték a jeruzsálemi templomot, amit el tudunk képzelni. És Dániel proféta, akit az első hullámban vittek el Babilonba, időszámításunk 605-ben, 17 éves volt ekkor, és folyamatosan olvasgatta Jeremiás küldeményeit. És ő is látta, hogy 70 év lesz a fogság, és utána pedig a profécia szerint hazaengedik az ő népét. Telnek múlnak az évek, Dániel működik Babilonba, mint egy magas beosztású, megbecsült államférfi, és működik úgy is, mint egy proféta. És kapja a látomásokat, és az egyik látomásban éppen a világtörténelemről lát bizonyos képeket. Kétszarvú kos öklel össze-vissza mindent, majd jön egy négyszarvú démonizált kecskebak, aki szintén öklel mindent, ami az útjába kerül, még a kétszarvú kost is szétökleli, erről szól a látomás. És a fogságból még ebben a pillanatban 15 év hátra van, de már 55 év eltelt. És Dániel már idősemben 80-hoz közelít, és arról szól ugye ez a látomás, hogy a világtörténelem hogyan fog a későbbiekben alakulni. Erről szól Dániel 8. És ez a két állat, amit Dániel lát, hogy egyik egy kos, egy kétszarvú kos, ami hím felnőtt bárányt vagy juhot jelent, ez tökéletesen ráillett a Médó-Perzsa birodalomra. A kecskebak pedig a nagy szarva, a Nagy Sándori Görögországot szimbolizálta. És ahogy halad előre az időben a profécia, úgy durvulnak a szereplők, szárnyalják túl gonoszságban az elődeiket, ugye kitörik a kecskebak nagy szarva, Nagy Sándor, de négy másik nő a helyébe, nem akkorák, de azért tekintélyesek, hogy a Biblia fogalmaz. Az egyik szarvból egy kis szarv növekedik, ami a leírás szerint kis katonai hatalommal rendelkezik, de annál nagyobb politikai és vallásos befolyással. És ez a kis szarv olyanokat csinál, hogy a seregek fejedelmég növekedik, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, a földre vetette az igazságot, cselekszik és jó szerencséje van, nagy az ereje, de nem a maga ereje által, csodálatos képen pusztít és jó szerencsével halad, cselekszik, elpusztítja az erőseket és a szentek népét, szívében felfúvalkodik, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad. És ugyanerről a kis szarról, amit itt Dániel próféta látott, a Dániel 7-ben ezt látta, hogy sokat szól felségesen, a magasságok egek szentjét megrontja, és véli, hogy megváltoztathatja az ünnepeket és a törvényt. És Pál apostol ugyanerről a hatalomról a Tesszalonikai levélben azt írja, hogy maga ül bele, mint Isten, az Isten templomába, Istenként kijelentve magát. Ki ez a kis szar? Ugye ezt mi adventisták azért nagyjából el tudjuk képzelni. Be lehet pontosan azonosítani, én azt mondom, hogy a pápai katolikus egyházról beszélt a Biblia, aki szóról szóra beteljesítette a proféciát, mint kis szarv. Hogyan teljesedt ez a proféciát, tudjuk így mondani? Megkérdezni tőlünk egy ezt a proféciát nem ismerő ember. Hogyan teljesedett be ez a profécia? Mik történtek a történelem folyamán, amik egyértelműsítették, hogy ez a kis szarv profécia a katolikus egyházról szól? Mit tudom mondani, hogy miket cselekedett az egyház a pápasság középkorban különösen? Középkori keresztényüldözés, ugye, inkvizíció a szentek ellen, akik máshogy gondolkoztak, mint a pápa, Istennek kijáró pompa és imádat. Hogy? Szent Bertalané. Igen, ugye, gyónás, bűrendezés, hazugsága, a búcsú cédulák vásárlása, a kárhozat meg a tisztó tűz elkerülése véget, ugye ezek rendkívül gonosz dolgok. Tehát meghalt valakinek a gyereke, vagy a szeretett felesége, és vásárolja a búcsú cédulát, meg fizes egy hatalmas összeget, és akkor mentesülni fog majd a büntetés. Tehát ez nincs pénze, nem baj, add el a házad, add el a gyereket rabszolgának, csak fizes az egyháznak. Tehát ezek rendkívül gonosz, ördögi dolgok voltak, hogy a szombatot lecserélték a vasárnapra, és a 10 parancsolatot pedig megváltoztatták a faragott képek tiltásának parancsolata miatt. Egy az egyben ráillik erre a kis szarra, és arról, amiről Pál apostol beszél. És amikor látja Dániel ezt a jelenetet, most nem erről szeretnék beszélni, csak így ebbe a fejezetben van ez is, amikor látja ezt a jelenetet látomásban egy másik angyal is, aki Gábriel mellett áll, elborzad. Lát egy látomás Dániel, különböző szereplők vannak, és az egyik angyal, aki ezt így végignézi, hogy ő is szemlélője volt ennek a látomásnak, teljesen megretten, és odalép ez az idegen lény Gábrielhez, és kérdez tőle valamit, amit Dániel meghallott, és megértett. És megkérdezi Gábriel arkangyalt, ez az idegen lény, hogy meddig fog ez a hazugság tartani. Meddig fog ez a hazugság tartani? És Gábriel megmondja pontosan, ezzel megadva a Biblia utolsó idei proféciáját, itt azt mondja, hogy 2300 estfélig és reggelig azután megtisztítetik a szent hely. ez a válasz. 2300 estvériges segédigaz után megtisztítik a szent hely, és megpróbáltam lefolytani a Héberből ezt a kérdést, amit talán szó szerint illetne a legpontosabban visszaadni, hogy a látomás erről a folyamatos, megdöbbentő lázadásról, a szent helyről meg a küzdelemről meddig fog tartani. Ezt kérdezte az angyal. Ugyanis annyira rémes jeleneteket mutattak Dánielnek a történelem jövőjéről, hogy a Gábriel mellett álló angyal sem bírta már nézni. És amúgy nagyon romantikus és meseszerű, ahogy a mennyei lények és Isten mennyire küzdenek ugye az emberi lelkekért, angyali mosollyal, kitartóan látszólag türelmesen haladnak a cél felé, a történelem vége felé, és amikor 77-szerre is vétkezünk ugyanazzal a bűnnel, ugyanazzal a reménnyel és mosolyogva néznek ránk, hogy Zsolt, 827-szerre is megígérted, de nem tartottad meg, 828, Uram. Jó, akkor 828, semmi baj nincs, ugye így gondoljuk el a mennyei lényeket. Ilyen türelemmel megy a történelem végig, ők csak mosolyognak, mindenkinek segítenek, és azt olvassuk, Dániel könnyében, hogy ez nem így volt, mert higgyük el, hogy nagyon ki vannak készülve ők is. Ugye megkérdezi a látomásban lévő angyal Gábrielt, a főangyalt, hogy te figyelj, ez most komoly, tehát nem kéne lezárni ezt az egészet már. Hát ez borzalom, amit látok, én magam látom. És Isten tökéletes, sosem fárad el, de ez egész őt is rombolja. Jesajás 43-ban azt mondja az ige, hogy nem vettél pénzen nekem jó illatú nádat, és áldozataiddal jól nem tartottál, csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztottál engem. És vers 43, bűneiddel terheltél, vétkeiddel fárasztottál engem. Nem? Isten fárasztják a bűneink, a hazugságaink, a politikai hazugságok, a korrupció, az angyalokat is fárasztják, rendkívül fárasztják. Nem úgy vannak vele, ahogy gondoljuk, hogy angyal az bír mindent, Isten, hát az a dolga, hogy megbocsásson, nem most. Rendkívül fárasztják őket. Szóval a válasz így hangzik, hogy 2000, hogy meddigre, ugye 2300 estvédig és segedig, és megtisztítik a szentek szentje, de Dániel nem érti sem a látomás, sem a 2300 napot, mert várja a 70 éves fogság végét, várja, hogy a nemzete újra visszatérhessen atyáik földjére, Kánaán földjére, tejjel és mézzel folyó földre, és ezzel szemben jönnek a bakkecskék, és felmennek az égbe a szentekért, és megtapossák őket, nincsen nemzeti felemelkedés. Ugye ebben a kontextusban kell az egészet beilleszteni, hogy jön a 70 éves fogság vége, Dániel várja a végét, és kap egy ilyen látomást, nem, hogy totál nem így néz ki a jövő, amit ő várt, meg elgondolt. És látják a mennyei lények ebben a látomásban, hogy Dániel nem érti, és emiatt az egyik lény Dániel próféta elé áll, és bemutatkozik Dánielnek. És ő volt Gábriel arkangyal, akit az előbb már említettem, akinek eközben szólt Isten, hogy magyarázd el Dánielnek, mert nem érti. Nem érti. Nem érti, mit jelent a látomás. És Gábriel próbálná magyarázni a látomást, viszont Dániel összeesik attól, hogy az angyal mellé áll. Oda megy az angyal, Gábriel, és a közedik felé Dániel egyszerűen összeesik. Összeesik, és ezért előbb össze kellett szedni Dánielt, és amikor összeszedte, akkor próbálta neki magyarázni, és mikor szól a velem, ájultam estem az orcámra a földre, de megilletett engem és a helyemre állított. Ugye ez a bibliai ígér, ez azt jelenti, hogy amit az előbb elmondtam, gyere Dániel, szedd össze magad, semmi baj. És ez a Gábriel angyal, akiről itt a profécia beszél, ő vette át Sátán helyét a mennyben, mikor Sátán fellázadt. Gábriel vitte a hírt Zakariásnak, keresztelő János apjának. Gábriel erősítette meg Jézust a Gecsemáné kertben, és Gábriel volt az angyal, aki János apostolnak megmutatta a jelenések könyvét. Szóval ez egy nagyon komoly beosztású angyal volt, és ő jött el Dánielhez, hogy elmondja neki a 2300 éves proféciát. És most odaáll Dániel elé, és elkezdi magyarázni a látomást, és a látomás magyarázata pedig úgy kezdődik, hogy a végső időre szól. És Dánielnek elmagyarázzak, hogy milyen véres ez a történelem, hogy a keresztény üldözésekkel, háborúkkal, sátáni jelléttel minden, és hozzáteszi Gábriel arkangyal, hogy ez a látomás biztos, hogy megvalósul, 100%. Viszont rejtsd el, mert hosszú időre szól. És szegény Dániel megint nem bírja. Összeesik másodszor is. elájul. És zárójelben, hogy a látomás az nem olyan, mint egy film a moziban, hanem az egy tapasztalat. Az átélése a dolgok olyan, mintha a valóságban az ember ott lenne, mikor egy látomást kap. Nem tud különbséget tenni a látomás és a valóság között, annyira valóságos. Látja az ember környezetét, a tájat, sosem látott lényeket, érzi az illatokat, a levegő hőmérsékletét, hallja a hangokat, ugye közelről az angyal szemében néz, vizsgálja a testének részleteit, méretét, érzi az angyal szagát, ugye, mivel annyira új minden, sokkos állapotba kerül. Ezt így kell körülbelül elképzelni, és János apostol is ezt történt, amikor a jelenések könyvét bemutatták neki. Szóval Dániel látja a jövőt, hallja a dolgokat, hogy még 2300 nap és megtisztítik a szentély, de nem igazán érti, hogy mit jelent ez. Nem érti. És eltelik, mennyi idő telik el? 13 év. Dániel 8 és 9 között 13 év van. Eltelik 13 év, ami az nem kevés, és tudja Dániel, hogy valami nagyon fontos dolog fog történni a 2300 év végén, de nem tudja a kezdetét. Nem tudja a kezdetét, így a végét sem tudja. Mert Dániel 8-ban nincs szó arról, hogy mikor kezdődik a 2300 éves profécia. És a Bibliában, különösen a proféciákban egy év egy napot jelent. Hol olvashatunk erről? Ez csak egy ilyen kérdés. Ha valaki megkérdezőnünk, hogy miért gondolod azt, hogy 2300 napos profécia, az 2300 évet jelent. Ezékiel, és ott mit mond az ige? Egy-egy napot egy-egy eszendőül számítottam néked. És így érsedett be ez a proféciai napév, az 1260 éves profécia középkorban, a 10 napos keresztény üldözés, 300-313-ig. És emiatt jelent 2300 évet a 2300 nap. Szóval eltelik 13 év, közeledik a 70 éves fogság, számüzetés vége, és már csak két év van hátra. És Dániel készül a hazamenetelre, közel 90 éves aggasztján lehetett itt már a proféta, és imában és bőtben, könyörgésben próbálja keresni az utat, rendezni a népe bűnét. Ez milyen lélek egyébként? Csak zárójelben mondom, hogy olvashatok el Dániel 9-be, hogy Dániel hogy imádkozik a népéért. Ez egy tanulmány. Ez egy tanulmány. Ki vagyok én? Kicsoda Isten? Milyen a kapcsolat kettőnk között? Dániel 9, Dániel imádsága. Szóval Dániel 90 éves körül lehet, két év a hazatérésig, és megint kap egy látomást. Megint jön Gábriel, megint szól Dánielhez. És elmagyarázza a korábbi látomást, és elmondja, hogy mikor fog eljönni a messiás. Igen, pont ez a diák, köszönöm. Felolvasom az igét Dániel könyvének 9. fejezetéből. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot ad a népedre, és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszság, mert bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás, és a proféták, és felkentessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig, 7-7 és 62 hét van. És újra megépített meg az utcák, a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatározott a pusztulás. De egy héten át sokakkal megerősítette a szövetséget, a hét felén véget vett a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatározhatott a pusztítóra szakad. És ebben a látomásban minden benne van. Minden benne van. Dánielnek elmondja Isten, hogy a zsidó népnek van még 70 hete. 77 szabatot ad a népedre, szent városodra. Ugye 77 az 70x7 nap, 490 napot, illetve 490 évet jelent a napév elv alapján. Tehát 490 éve van még a zsidóknak hátra, mint népnek, mint városnak. 77 szabatot ad a népedre, a szent városodra. A szabadot kifejezés azt jelenti a héberben, hogy levágnak valamiből valamit. És ebben az esetben a 2300 éves proféciáról, amit 13 évvel korábban kapott Dán, és semmit nem tudott az égvilágon róla, azt mondja az angyal, hogy ebből a 2300 évből 490 év esélyt kap még Istentől a zsidó nép, hogy hazamehetnek, és újra Isten népe lehetnek, hogyha ezt szeretnék. Kapnak még Istentől 490, nincs minden veszve Dániel. És most a lényeg, hogy ha 2300 évből le van szabva 490 év, akkor a két időszaknak kezdőpontjának azonosnak kell lennie. És itt most egy olyan leírást láthatunk, ami teljes negyed a Bibliában, más vallásos irodalomban pedig teljesen ismeretlen. Tehát ez csak a Bibliában van ilyen szintű jelkép nélküli bibliai profécia. Itt láthatjuk is az ábrán. Tehát Dániel 9-ben azt olvasok, hogy tudd meg azért, és vedeszed be, a Jeruzsálem újraépítetése felül a szózat keletkezésétől időszámításon 457-ben volt Artaxerxész Longimanusnak a rendelete, hogy úgy áll lehet építeni Jeruzsálemet. 457. A messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van. Lehet látni, hogy időszámításon 457-től indul a 490 év. 7-7-62, ez 483 év. És azt mondja az ige, hogy a messiás fejedelemig ennyi idő van, újra megépítetnek az utcák, a kerítések, mégpedig viszontagságos időben, Esdrás Nehémiás, 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, ugye Titus volt az, aki római hadvezér nem akart elpusztítani Jeruzsálemet, a templomot, de a rómaiak annyira be voltak rágva a zsidókra, annyira gyűlölték már zsidókat, hogy ők voltak azok, a következő fejedelem népe volt az, aki elpusztította a templomot, nem pedig a fejedelem maga, mert ő nem akarta. Ő látta azt, hogy ez mit jelent. Végeresztmény vízön által végig tart a háború, elhatalsz a pusztulás, a mai napig lehet látni, hogy végig tart a háború, Jeruzsálemben béke soha nem lesz. És egy héten át sokakkal megerősít a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak, az ételáldozatnak, és utatosság szárnyán pusztít még az enyészet, és ami elhatalszatott a pusztuló szakad. Itt lehet látni azt, hogy az utolsó hét, ha itt lemegyünk, kinyitjuk a proféciát, az utolsó hét hogy néz ki? Egy héten keresztül sokakkal megerősítette a szövetséget, tehát Jézus időszámításunk szerint 27 őszén kezdte a szolgálatát, és egy hét, az a 7 éves időintervallum, az 34 őszig tartott, amikor Isten megkövezték, és amikor Pál apostolt elhívták a pogányok apostolául. És a hét felén véget vett a véres áldozatnak. Kiirtetik a messiás. És azt mondta, aztán Pászkádelben nem vagyok biztos, vagy úton nem tudom, hogy a zsidók, hogyha akarták volna, az újjukon számolhatták volna ki. Mikor jön a messiás? Én néztem ilyen különböző híres rabbikat, hogy hogyan értelmezik a 490-es proféciát, és megdöbbentő az, hogy nem így. Nem így. Hanem majd a jövőben, majd valamikor eljön. Pedig ennél egyértelműbb, hogy Jeruzsálem újraépítetésé felül van a szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 490 év van. Megjelenik, felkenik, kiirtatik a messiás, senki sem lesz. 7 éven keresztül sokkal megerősít a szövetséget. Tehát ez a profécia a Biblia legegyértelmű proféciája. Nincs ennél egyértelmű bibliai profécia. És érdekes még, hogy Jézus is visszahivatkozik erre a proféciára, hiszen úgy kezdi a szolgálatát, hogy betelt az idő, elközelt a mennyeknek országa, térjetek meg, higgyetek az evangéliumon, János 7, az én időm még nem érkezett el. És azt olvassuk még, hogy Jézus pedig így fed nekik, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. A húsvét ünnepelőt pedig Jézus azt mondta, hogy Jézus tudta, elérkezett az órája, hogy átmenjen a világba az atyához. Tehát ezekben az igékből lehet látni, hogy Jézus Krisztus pontosan ismerte Dániel 9-ben lévő messiási proféciát magára értelmezve. Ugye ez alapján hirdette azt, hogy eljött az idő. Milyen idő? Dániel 9. Viszont van egy kérdésem hozzátok, hogy hol lehet olvasni még az egész Újszövetségben, Páli levelekben, Péter, János, evangéliumokban, Dániel 9 profécia beteljesedéséről. Nem most a Újszövetségre. Tehát, bocsánat, jelens a könyveig. Tehát az evangéliumokban, Páli levelekben hol lehet? Konkrétan Dániel 9 proféciájáról. Hol? Tehát csak kérdés. Tehát hol van szó arról, ugye, mert miért mondom ezt? Tehát, hogy logikus lenne, hogyha van egy ilyen beteset profécia, napra pontosan Krisztusnak a fellépése, szolgálata, kiirtják a messiást, egy héten át keresztül sokakkal, hétköznapi véget vett a vérsázatnak. Tehát ez egy egyértelmű profécia, és sehol nem olvasunk. De ezzel kezdve kampányolni. Nem? Miért nem? Mert nem olvashatunk. Én nem emlékszem arra, hogy hol található az Új Szövetségben Dániel 9-nek a profécia magyarázata. Jézus mondja, hogy betelt az idő, ugye utal rá, hogy valami idő betelt, elérkezett. De ti tudtok arról, hogy akár az evangélisták, akár Pál apostol leveleiben visszautalna arra, hogy 490 év, Artaszerszék Zongémán 457-től, nem? Miért? Nincs. Miért nincs? Igen, azt olvastam az előbb. Miért nincs? Mert be volt pecsételve a Dániel könyve. Nem értették meg. Nem értették meg. Tehát, hogy nem érti valaki ezt? Voltok már úgy, hogy kerestek valamit, egy egeret. Egy órán keresztül keresitek, nem találjátok meg.
Ez inkább teljesítmény.
És ott van az asztalon, és megtaláljátok. És egész végig a szemetek előtt volt. Egyszerűen be volt pecsételve az egér. Nem? Tehát eddig a pontig láthattuk azt, hogy a középkori pápaságnak milyen pusztó tevékenysége volt. Láthattuk, hogy ez egész több mint 2000 évig fog még tartani. Láthattuk a 490-es proféciát a messiásról, Jézusról. És egy dolog van még hátra látni, az, hogy a 2300 éves proféciának mi a vége. Ugye a kezdetét azt tudjuk. 2300 évből szabadott le a 490 év, és mivel a 490 év napra pontosan beteljesedett, ezért joggal feltételezhetjük, hogy a 2300 évnek a kezdete is az volt, akkor a vége is, onnantól számítva, be fog teljesedni. Két dolgot kell tennünk, kiszámolni, hogy mikor jár le a 2300 év, a másik pedig az, hogy rájönni arra, hogy mi fog történni a 2300 év végén. És ha szkeptikusok vagyunk, akkor ezek a dolgokat illetően akkor egyből felmerült a kérdés, hogy nem lehet, hogy utólagos betoldása az egész? Nem lehet, hogy csak vallásos manipuláció? Mert mi most itt, mint mondjuk nagy részt adventista vallású emberek, egyetértésben vagyunk, hogy ezek a proféciák ezt jelentik, nem? De próbáltuk már elmagyarázni 1844-et mondjuk egy pünkösdista, vagy egy katolikusnak, vagy egy zsidónak? Próbáltuk már elmagyarázni? Próbáljuk meg. Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű. És azért kérdezem, hogy nem lehet, hogy ez egész egy utolagos betoldás, manipuláció, belemagyarázás, nem tudom, hiszéken naív, gyenge embereknek egy ilyen lelki mankó, lelki járó keret? Szerintem nem. A Jeruzsálem újraépítetése felülvossz hozat keletkezésétől számítva 2300 év múlva megtisztítatik a szent hely. Ez a mondat, ez egy tény. Mit jelent ez? Utána jártam, hogy meddig tudom megtalálni ezt a mondatot. Ugye ez egy nagyon fontos része a proféciának, hogy mikor toldották bele ezt vajon, a betoldás. És benne van a Vizsói Bibliában, amit Károlyi Gáspár folytott le. Benne van a Luther fordításában is, benne van a Vulgatában, benne van a Septuagintában, és benne van az ősi héber maszoréta szövegekben is. 2300 estfélig és segedig, és megtisztítették a szent hely. És benne van a holtengeri tekercsekben, amik a 4.-5. században keletkeztek, és ezt már senki nem kérdőzi meg. Tehát, hogyha a holtengeri tekercseknek az eredetéről megkérdezünk bármilyen világi, vagy keresztény, vagy zsidó tudóst, akkor mindenki egyértelműen időszámításunk előtt 4. század adatája. Tehát semmi kérdés nincsen. És találtam egy részt, itt lehet látni, hogy ott jobb oldalon van egy kis kis dia. Nagyon rosszul publikált a holtengeri tekercsek, rendkívül rosszul van publikálva. Valami oknál fogva nem akarják nyilvánosságra hozni, pedig elméletileg meg lehet találni őket, és megtaláltam egy kis ilyen mikrofilmekkel fényképezik és úgy teszik ugye közé, tehát rengeteg több tízezer kis felszínről van szó, és megtaláltam Dániel 8. fejezetét, ott van a jobboldali képen, ez a 4 kódon, ez a B szöveg, és egészen, hogyha elkezdünk ásni, hogy a 2300 esfélig és reggelig mi a legősibb elérhető forrás, akkor jutunk a holtengeri tekercsekig, ami Dánielhez képest mondjuk 100-150 évre van. És ott van benne. És ott van a fénykép arról a ősi papírus darabról, ami ott van ez a szöveg. Szóval van egy kijelentésünk, hogy időszámításra 457-től számítva 2300 év múlva történik valami, ugye 1844-ben, ez nemrég volt, és így értette az angyal is, mert ezt a magyarázatot fűzte még hozzá, hogy az utolsó időre szól. Dániel 8.17, Dániel 8.19, a végső időre szól. Dániel 8.26, sok napra való. Sok napra való. Megvan a dátum, az a kérdés már csak, hogy mi fog történni akkor, tehát mi történt 1844-ben? Megtisztítették a szent hely. Ugye megigazítatik, megtisztítették a szent hely. És Kári úgy folytatta, hogy kiderül a szent hely igazsága. És az, hogy pontosan ez mit jelent, nehéz kideríteni, mert a punktálatlan óhéber szöveget kevesen tudták már Dániel korában is. Visszamentem egészen a óhéber szövegekig, amikor punktált, hogy a punktás az pontozás jelent, ott a másra hangzókat jelölik. És az eredeti szövegben nem volt ilyen. És csak egy mini kitérő ezzel kapcsolatban, hogy a Dániel könyvének az első fejezetét Dániel még héberül írta. Akkor kezdődte a babilon fogság. Ez a fogság első éve volt, ott Datája Dániel, oda kerülnek Babilóniába, 5-35 időszámításunk előtt, és Dániel leírja az első fejezetet héberül. És a második fejezettől kezdve, amikor már 2 éve vannak Babilóniába, Dániel arámi nyelven írja Dániel könyvét, a fejezéseit, és Babilonban ez volt a hivatalos nyelv, a diplomácia nyelve, amint ma az angol. És egészen a 8. fejezetig Dániel arámi nyelven ír, és a 8. fejezetben, amiről most szó van, visszavált héberre. És az érdekes, hogy a maszoréta szöveg volt, az a 4.-5. századi héber szöveg, amit másoltak ezek a rabbik, és amikor lemásolták, elégették a régi tekercset, tehát nem tudtunk hova nyúlni. A maszoréta szöveg is Dániel 8-ban visszavált héberre. És az a megdöbbentő és meglepő, hogy amikor felfedezték a holtengeri tekercseket, ami 1500 évvel korábban készült, ugyanott a szövegben visszavált héber az arámi. Tehát a holtengeri tekercsekben ugyanazt a metodikát láthatjuk, ami a későbbi másolásokban megvolt, hogy egészen a 8. fejezetig, amiről most szó van, arámi nyelven íródott a szöveg, és a 8. fejezetben pedig megint átvált héberre. A 70 éves fogságból nagyon kevesen tértek egyébként haza. A Biblia leírása szerint mennyien szerintetek? Tehát lejárt a 70 év. Kiadták a rendeletet, Círusz, zsidók hazamehetnek. 5.35. Mennyien tértek haza szerintetek?
Néhány ezer.
50 ezer összesen. Nagyon kevés. 50 ezer ember tért haza, nem vállaltak ugye az 1000 kilométeres hónapokig tartó sivatagon átvezető útot a teljes pereputtyal, ugye berendezkedtek, üzleteltek, teljesen meggyökereztek Babilóniába, és sok a 70 év, gondoljunk bele, ott született. A hazatéréskor élt populáció 90%-a Babilonba született. Dániel 17 volt, mikor elvitték, 16-17, 90 éves aggasztján volt. Nagyon kevesen lettek azok közül, akik Jeruzsálemben, Izraelben születtek. Nagyon kevesen lettek azok, amikor Círusz hazengedi a zsidókat, akik éltek még Izraelben, látták a jeruzsálemi salomoni templomot, érezték a levegőben a dávidi történeteknek az illatát. Tudták, hogy honnan jönnek ki. évente megközelíthették a salmoni templomban lévő Fridládát, ugye oda mehettek egészen közel hozzá, benne volt a korsomban áron kiadott veszélye, és Isten újjával írt 10 parancsolat. És 90%-a a népnek ezeket már nem tudta. Babiloni nyelven beszélték, hogy arámiul beszélték, az anyanyelvük arámi volt, az identitásuk babiloni volt, és annyira asszimilálódtak, hogy a legtöbbjük már nem is beszélt héberül. Ezt lehetjük képzelni? Azt írja Nehémiás 8:8-ban az ige, hogy olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután lefordították, és a nép megértette az olvasottakat. Tehát, amikor hazamentek a zsidók, elővették a mózesi könyveket, és olvasták, és nem értették, hogy miről van szó benne. És arányira kellett fordítani nekik, hogy egyáltalán megértsék, hogy mit mondott Mózes, meg Dávid király, meg a zsoltárok, hogy hangzanak. Mert nem értették az írásokat, a tolmács kellett ahhoz, hogy ezt megértsék. És az annyira beléjük kivoldott, hogy még Jézus korában is az arámi volt a hivatalos nyelv. Arámiul beszélgettek egymás között Jézus és tanítványai például. Ugye ez az arámi nyelv, ez onnan jön, hogy ezt a babiloni nyelvet átvették, rajtuk ragadt, és hogy Jézus korában ugyanúgy ez volt az anyanyelv nagyon sok zsidónak már, vagy még. Szóval mi fog történni 1844-ben? Ugye vagy megtisztetik a szent hely, vagy megigazítatik, igazzá válik, és ez egy fordítási kérdés, de lényegtelen, teljesen mindegy. A lényeges az, hogy melyik szentét tisztítatik meg. Hogy állunk időben egyébként? Van még egy 5 percünk? Körülbelül? Jó. Tehát az a kérdés, hogy eljutottunk most egész odaig, hogy 2300 éves proféciának a lejártával szembesülünk, és a kérdés az pontosan, hogy melyik szentély tisztítatik meg. Zsidók 8:1-2 azt mondja, hogy földolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség király székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz igaz sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember építetett. Tehát a Zsidók 8 szerint van egy mennyei szentély, amit nem az ember épített, és azt olvastuk, hogy a ma igaz sátornak szolgálja, amelyet az Úr is nem építetett, és ez a mennyei szentély tana, ahol Jézus Krisztus, mint főpap szolgál. Van a mennyben egy valóságos templom, egy ugyanolyan, mint a földön volt Mózes és a salamoni templom idején, ahova Jézus belépett a 490 év végén, mint pap, és majd 2300 év múlva, 1844-ben pedig, mint főpap. Főpap. És egy fejezettel később Pál leírja Zsidók 9-ben, hogy Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, azaz nem a világból való sátoron keresztül, és nem bakok és nem tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatában ment be Krisztus, hanem magában menj be, hogy most Isten színe előtt megjelenjen érettünk. Egyértelműen ír a Pál apostol. Tehát ez szerint Jézus a feltámadása után felment a mennybe és belépett, mint pap a mennyei igazi, nem kézzel csinált templomba, és ott elkezdte a szolgálatát. A zsidó ünnepkör és jelképrendszer szerint viszont egyszer innen is tovább kell menni a szentek szentjébe, hogy ráhintsa a saját vérét a Filléda tetejére, ami azt szimbolizálja, hogy a Filléden lévő két kőtáblán lévő Isten törvényének megsértése Jézus vérével rendezve van. Ez a főpapnak az évenként egyszerű szolgálata. Belép a szentek szentjébe, és Jézus saját vérével, saját vérét hinti rá a Filléadának a tetejére, hogy engesztelés szerezzen életünk. Tehát azt tudjuk, hogy be kell majd, tovább kell mennie valamikor, de azt nem, hogy pontosan mikor, és nem tudtuk, hogy mennyi időnek kell eltelni addig, kivéve, hogyha van egy ilyen profécia, ami pontosan erről szól. És a 2300 éves profécia pontosan erről szól. 1840. október 22-én pontosan ez történt, Zsidók 9:27, és miképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghajolnak, azután az ítélet, amiképpen Krisztus is egyszer megáldozhatván sokak bűneinek eltörése véget, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Mi az, hogy másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre? Pontosan. Pontosan. Másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják az ő üdvösségükre. Rendezte a bűneinket a mennyei templomban. Utolsó egy gondolat következik, de előtte még tudjátok, hogy miért fontos nekünk ezek a proféciák, meg az, hogy megértsük ezeket? Azért fontos, mert a zsidók nem értették a messiási proféciákat. Nem értették, hogy a messiás, Jézus 53 szerint szenvedő messiás lesz, kiirtetik a messiás, nem értették meg. Jézus foglalkozott azzal, hogy ők ezt megértsék?
Igen.
De nem vitte túlzásba, nem annyira. Tehát akinek van füle, hallja. Akinek van füle, aki akarja, akit érdekel az egész téma, az meg fogja érteni. De Isten nem megy oda senkihez, és nem fogja rázni. Értsd meg, nem fogja. Elmondta, leírta, kérlelte, üzeneteket küldött Jeremiás Babilonba, a népének. És aki figyelt erre, aki foglalkozott vele, az üdvözül, meghallgattatik az imádsága. Mi a helyzet velünk, testvérek? 1844. Bement Jézus a Szentek Szentjébe. Elkezd az ítéletet. Megkopott. Nem tudnánk elmondani az egészet, ahogy most én elmondtam. Nem tudnánk elmondani. Amikor készültem erre a kis videóra Isten harcosai YouTube csatornámon, hihetetlenül nem voltam képbe. Én azt hittem, hogy tudom ezeket az egészeket, de nem tudtam, mert utána olvastam, és jött egy csomó ellenérv, hogy az miért nem 490 év, az miért nem onnan indul, hogy az a jövőbe fog majd beteljesedni. A zsidók ezt mondták, a katolikusok azt mondták, a pünkösdítek ezt mondták, akkor megnéztem 1844-et, ami szerintem, meg szerintünk egyértelmű, és ezt senki nem hiszi el. Tehát a mennyei szentélytana, az csak az adventistáknak a proféci értelmezésük. És Isten elmondja, nyugtázzuk, hát jó, tudjuk, ez csak van egy ilyen, oké. Okay. De hogy ez pontosan, miért fontos ez a számunkra? Ki az, aki el tudja mondani, hogy az Ószövetségben milyen ünnepkörök voltak? Hány ünnep volt az Ószövetségben? Hány volt tavasszal és hány volt ősszel? Langyos. Négy volt tavasszal és három volt ősszel. Össze tudjuk szedni a tavaszi ünnepkört? Melyik volt az első? Páska, Nisztán volt 14. Második? Kovásztalan kenyerek ünnepe. Harmadik? Zsengekéve, Nisztán 16. Negyedik? Hetek ünnepe. Pünkösd. Páska, kovásztalan kenyerek ünnepe, zsengekéve bemutatása, hetek ünnepe. Mind beteljesedett. Öt a nyári szünet, nem? Utána jöttek az őszi ünnepek. Ötödik ünnep. Kőzengés ünnepe. Ez mikor teljesedett be? 43-44. Miller mozgalom. Miller mozgalom. És 10 nap múlva, 7.-10-én eljött az év legfontosabb ünnepe, a nagy engesztési nap. Hogy hívták ezt? Jom Kippur. Jom Kippur. És évente ezen a napon egyszer bement a főpap a Szentek Szentjébe, bevitte magával az áldozati állatot, majd a vérét ráhintette a fidelet a tetejére, és ekkor derült ki, hogy végleg eltöltetnek a templomra áthajtott bűneik, vagy sem. Erről szólt a Jom Kippur, az engesztelés napja. Mikor esett a nagy engesztelési nap?
44 október.
Pontosan. Hány ember várta Jézust?
Sok.
1844-es mozgalomban hány amerikai állampolgár várta, hogy eljöjjön Jézus Krisztus másodszor? 1 millió ember várta. Igen. Hányan laktak éppen az USA-ban akkor? Ezt ki tudod? Nem. Hányan laktak az USA-ban akkor? 18 körül, 17-18 millió laktak. Tehát 1 millió ember azért egy tekintélyes százaléka volt. És Jézus nem jött vissza, Viszont rájöttek arra, hogy pontosan mi történt 1844. október 22-én. Jézus belépett a zsidókhoz írt levélben olvasható mennyben lévő igazi templom, igazi szentek szentjébe, és elkezdte a vizsgálatítéletet. Ugye erről épp Pál apostol. És erre jöttek rá. Megértették. Megértették. Utolsó kérdés. Mit csinált a nép, amíg a főpap benn volt a szentek szentjében? Örökké való rendtartás legyen ez nálatok. A hetedik hónapban, a hónap 10-én sanyargassátok meg magatokat, semmi munkát ne végezzetek, se benszülött, se köztetek tartózkodó jövevény, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket, mert minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg ezért magatokat, örökké való rendtartás ez. És el kell gondolkoznunk azon, hogy mi Isten népének helyes magatartásában az időszakban. Amikor az igazi főpap a saját áldozatának a vérét viszi be az igazi mennyben lévő templom szentek szentjébe. És éppen esedezik értünk, és kéri az atyát, hogy Juhász Zsolt bűnei hadd legyenek eltörölve, atyám, mert meghaltam érte. Kérlek, mi a helyes magatartás Juhász Zsolt részéről ebben az időszakban? A zsidó éves ünnepkör utolsó ünnepe melyik volt?
Sátoros
ünnep. Hány nappal volt a Jom Kippur után?
Két.
Öt. Öt nappal volt utána. Hol vagyunk most testvérek? Igen, miért fontos ez nekünk, ez egész? Miért foglalkoztam ezzel a kérdéssel? Száraz, unalmas, tudjuk már, nem? Miért fontos ez egy adventista ember? Nem adventista, mondom, de nem jó. Miért fontos ez egy Krisztust váró ember számára? Mert Jézus nem mondja el kétszer, nem mondja el háromszor, nem ráz meg bennünket. Ő elmondta a zsidóknak, leírta, elmondta héberül, arámiul, küldött tolmácsot, nem értették meg, nem akarták megérteni. Második eljövetelőt ugyanezt csinálja. Leírta, elküldte, prófétát küldött, elmagyarázta. Nem fog ennél többet tenni. Nem fog. Várhatom azt, hogy majd megráz, meg majd még jobban nyomatékosítja. Nem fogja. Nem fogja. És tudjátok, hogy miért nem? Mert hogyha Jézus első eljövetelekor Dániel 9 hirdetve lett volna, tömegek tértek volna meg. Igaz megtéréssel? Nem biztos. Tudjátok, hogy mi volt az igaz megtérésnek a bizonyítéka? Megjelent egy rabbi, zsidó ember, tökéletes jellemmel, kifogástalan jellemmel. Semmit nem mondhattak rá, és nem vonzotta őket. De hogyha az ő ószövetségi szent iratukból bebizonyította volna valaki, hogy beteljesedett egy profécia, lehet, hogy a fél zsidóság színből követte volna esetleg Jézust. Nem? Beteljesedett Mózes, Messiás, eljött. Nem is vezették volna keresztre?
Nem engedték a fél zsidóst is.
Például?
Mondták, hogy jöhet még bárki, aki kötött, nem teljesített.
Igen, de ez nem volt általános.
Te meg egy pontet,
hogy
mással utatkoztak. Igen. Jöhet mindenki más, aki
elmélt a vezetőt. De ők alapvetően más messiást vártak.
Ez volt a probléma.
Tehát ezért nem, kötötték össze a kettőt. Tehát a Sáisás 53-at, se Dániel 9-et kérdetik a messiás, az ő elképzelésük nem kötötték össze. És lehet, hogy volt egy ilyen fajta víziójuk is, hogy itt van valaki, halottakat támaszt, de az, hogy ez a messiás, meg hogy most ez valami történik, meg lezárul a kegyelemidő, ez nem volt meg. De ez csak nem zárja es. És lényeg az, hogy foglalkozzunk ezekkel a proféciákkal, testvérek. Foglalkozzunk azzal, hogy Jézus Krisztus ebben a pillanatban benn van a mennyei igazi szentek szentjében. Nem tudjuk, mikor jön ki, fogalmunk sincs róla. És azért is kell foglalkoznunk ezzel, mert biztos vagyok benne, hogy lesz olyan idő, amikor meg fogják tudni kérdezni, hogy is van ez a szentélytanítás, testvérem. Te adventista vagy, nem? Mondd már el nekem. és nem fog tudni olyan mondani, szerintem. Vagyis hát lehet, hogy tíger, mint a testvérünk nagyon felkészült. De én megmondom őszintén, hogy én lehet, hogy bajba lennék. Ilyen is a könyvével is baj lennék, bajba lennék Dániel könyvével is, és nekem még jöttem az úton idefele, és végighallgattam hangos könyve Dániel könyvének a 8-9 fejezetét. És rengeteg olyan profécia van, amit nem tudunk. Mert még mindig be van pecsételve esetleg. És én azt mondom nektek, hogy nincs kizárva, hogy a mostani időszakban, ha valaki kutatja Dániel könyvét, vagy Jelenések könyvét, meg fog érteni. Meg fog érteni. De ez mit kell csinálni? Kutatni kell az írásokat, tanulmányozni kell az írásokat, és lehet, hogy ti általatok fogja az úr megmutatni. Tehát nem kell ehhez proféta, meg prédikátor, meg nem tudom kicsoda, hanem egy egyszerű tag, aki kutatja az írásokat, imádságos lélekkel, ismeri, az összefüggések megnyílnak előtte, rá fog jönni olyan bibliai proféciákra, beteljesedésre, ami korábban nem volt meg esetleg. Ezzel szeretném zárni a mostani alkalmat, és én kívánom, hogy a Jóisten adjon nekünk szent lelket. Adjon nekünk szent lelket, hogy fontosnak tartsuk Dániel Jelenések könyve proféciáját, hogy értsük meg azt, legyen halló fülünk, legyen látó szemünk, és hogy a világnak el tudjuk mondani, hogy féljétek az Istent, és dicsőséget, mert ugyanezt mondja, pont ugyanezt mondja. Amen.